Rádióegyetem. A szimbolizmustól az avantgárdig. Történelmi áttekintés. Kenyeres Zoltán előadása.
A gyerekek, mondtam maguknak a Babicssal kapcsolatban, hát nem tudok erről a három költőről, hát a három költő egyikéről, a három költő egyikének a középső korszakáról, első korszakáról, de egész fél évet kéne tartani, hát nem az, hogy most mennyit mondok, az már mindegy, majd valahogy megtanulják, megtanulták, hát ismerik, hát érettségiztek belőle. De mondtam maguknak, a Babicsnak van egy verse, ugye a mind különös hírmondóra állítólag a József Attila azt mondta, hogy ez a legszebb magyar vers. Ennek a történetnek van egy párja, semmi bizonyítékunk nincsen, ez a Devecseri Gábor írja le, semmiféle korabeli más emlékezés. Pedig egy olyan sok adalomban mondta, senki nem emlékezett rá, úgyhogy nem tudjuk. De a másik, azt Bóka László, az én hajdani professzorom írja valahol, hogy mert nagyon súlyos beteg, már szinte a halálán volt, feküdt a lányban, már beszélni alig tudott, ugye Babics, és akkor úgy mentek hozzá fiatalok, és azt hitték, hogy hát a kedvébe járnak, hogyha a József Attilára rosszat mondanak, ugye, mert a József Attila megtámadta őt, meg minden is. Mondták a rosszat a József Attilára, és akkor egy kicsit, amennyire tudta, fölemelte a fejét a párnáról a Babics, a csontos ujját így fölemelte, és azt mondta, nagy költő volt. Ez Bóka László írja. Erre sincsen semmi bizonyítékunk. Minden esetre gyönyörű, hogy a két ellenfél, az egyik azt mondta, hogy ez a legszebb magyar vers, a másik pedig azt mondta, ugye az egyikről, hogy nagy költő volt. Na most nekem viszont erre én tanú vagyok, és bármikor, amíg élek, elővehetnek engem, mert én tényleg nekem mondta Vörös Sándor, hogy szerinte a legszebb Babits vers a Zengő légypokol. A dolog arról szól, ugye, hogy van egy ilyen narratívum háttere, hogy fekszik az ágyon, beteg ágyon, és egy légyfogó, nem tudom, máma általán nincs ilyen, az olyan, mint egy olyan barna ragasztószalag. És azt ugye a csillárra föl szokták ragasztani az egyik fetésköz, hogy beleúg a szobámba, és a legyek abba bele repülnek, és az megfogja őket, ez volt a légyfogó. Hát már ma biztos különböző szprék vannak, meg minden. De ezt tudni kell, volt légyfogó. És ez erről szól. Tehát a Zengő légypokol, az így fekszik az ágyba, és akkor nézi. És aztán persze az egész plafon és az ablak, és nem hosszú vers, gyönyörű szép, tényleg gyönyörű szép vers. Ott künn az eső megered, s kopog, mint majd ítéletnapján a dobok, s mindent valami nagy magányba zár, szennyesen és puhán a sár. Tehát a konkrét szoba és a legyek kitágul a világgá, és ez már nem a konkrét hely, hanem a világ, ott künn az eső, ez az utolsó szakasz, ott künn az eső, megered, s kopog, mint majd ítéletnapján a dobok, és mindent valami nagy magányba zár, szennyesen és puhán a sár. Itt jön be a sár, mint a világ rossz szimbóluma, vagy metaforája, vagy motívuma, vagy képe, amit akarnak. Most tél van, és csend, és hó, és halál, mondja még Vörös Marti. A 19. században ugyanez a hó, a fagy, a jég, az a halál, az a világ halál. És a legnagyobb német romantikus festő, a Kaspar David Friedrichnek van egy festménye, a remény hajótörése, a remény nagy röbetűvel kell írni, mert a hajó neve remény, egy jégbe fagyott hajó. Ugye? Ez egy kicsit a Vörös Marti. De a 20. század motívuma az a sár, és ennek a legnagyobb kifejezése, legzseniálisabb, fantasztikusabb életre szóló kifejezése, az az orosz Tarkovszkijnak a Stalker című filmje, ezeket meg kell nézni, ma valahol megvenni, lejátszani. Régen láttam én is. A sár, az egy sárvilág, a világ vége, a sár, amikor már semmi nincsen, csak a sár, és ott két ember mászik mocskosan a sárba, lehet, hogy két részes film. De ennél megrázóbb filmet nem láttam életemben. Hát ez a világ, a sár. Tehát a 20. században a sár, a 19. században a jég. Most ehhez a sárhoz képest a jég az még szép, hát fehér a hó. A tisztaság jelképe is a hó. A sár már semminek. Még a század legelején Adinak van egy verse a sárról, és azt mondja, hát a sár még jó, mert abban még lehet élet, kis bacilusok, meg férgek, meg minden, ott még lehet élet, igaza volt. De aztán ez eltűnik a 20. század mitoszaiból, és a sár jön be. A sár, a csúnya, mindent megevő, mindent beborító sár. Sár. Ez nálunk először itt a Babicsnál jelentkezik. Kosztolányiról a következőket szeretném még elmondani. Gyerekek, 35-ben megjelenik egy ilyen vastag kötete, zöld, kemény borítása van. Ha nem lennék ilyen rozoga és lusta, és minden behoztam volna maguknak, de soha nem hozom be, meg féltem is. Az a címe, hogy összegyűjtött költeményei. Kosztolányi Dezső összegyűjtött költeményei. És úgy gyűjtötte össze, hogy a megjelent köteteket, a négy fal között, a szegény kisgyermek, és az összes kötet ott van benne, azok a versek, amik a kötetben voltak, abban a sorrendben, ahogy a kötetben voltak, és az utolsó ciklus a számadás. Ez azért mondom, mert a Kosztolányinak olyan könyve, hogy számadás nincsen. Profi irodalomtörténészek, egyetemi tanárok, akadémikusok képesek leírni, hogy a számadás kötet. Nincsen számadás, ciklus van, az összegyűjtött versek utolsó ciklusa. És mindegyiknél ott van a kötet, hogy mikor jelent meg, hogy szegény kicsi, meg zárójelbe a cím után 1910, és itt az utolsó ciklus számadás, zárójel 1935, tehát az az év, amikor maga az egész kötet megjelent. Tudjanak erről. Én a tételekhez ugye adok valami ajánlott irodalmat, a Kosztolányinál is adok, ezt viszont el kéne olvasni, mert ez egyik a legjobb Kosztolányi tanulmányoknak, a német G. Bélának, a Románcostól a Tragikusig című tanulmánya, a címben nincs benne a Kosztolányi, de a Kosztolányiról szól, a Románcostól a Tragikusig, és ez a Küllő és Kerék című tanulmány kötetében található, 1981, 206-tól 221. egyedik oldalig. Itt nem érdemes a bölcsészkarra, ha nem olvasnak, nem érdemes ide járni, hát itt nem kapnak olyan diplomát, amivel el lehet helyezkedni, amivel egy családot fönn lehet tartani, amivel meg lehet élni, hát ez egy hobbi. Ez csak a szépség. Ez csak az élet értelme, csak annyi. Hogy ezért érdemes élni. De megélni nem lehet belőle, csak élni. Ez a miénk, hát ennél nincs szebb. Irodalommal, regényekkel, versekkel foglalkozni, hát ennél nincs szebb. Ez az élet értelme, de mondjuk ebből megélni nem lehet. Hát azért bízom benne, hogy el fogják olvasni. Nagyon jó tanulmánya a Németh Gézának. Ez a két pólusra feszíti ki a Kosztolányi költészetét, a románcos, ami föloldja a tragikumot, és a tragikus, ami elmegy a tragikus. Persze a görög értelemben, az arisztotelészi értelemben egy vers nagyon nem is tudja elérni a tragikumot, de nagyon közel tud kerülni a tragikumhoz, az igazi katarzissal járó tragikumig. De aztán van olyan versnípus, ami hogy elindul a tragikum felé, de föloldja. De nagyon szépen lírába föloldja. Németh Géza hajlandó értékkülönbséget tenni a kettő között. Én nem mindig tennék értékkülönbséget, mert mindig az egyes versek szerint tesz az ember értékkülönbséget, hogy annak mi az értéke. Attól, hogy románcos, attól még lehet szép, és még azt hozzátenném, hogy Németh Géza, aki egy egészen kiváló ember volt, az utánam jövő generációknak volt nagy tanára, de utálta a Lukács Györgyöt, ami abban az időben, 60-as években nagy bátorság is volt a marxista Lukács Györgyöt utálni, de azért ennek a marxista Lukács Györgynek volt egy első korszaka, 1916-17-ig, amikor a legjelentékenyebb német szellemtörténész volt. És gyönyörű dolgokat talált ki, és ő neki van egy nagyon nehéz, borzasztó nehéz a Lukács, fiatal Lukács Györgyöt olvasni, az borzasztó az. Egy nap, egy oldal. És akkor az ember közben fölalán járkál, hogy mit jelent, megpróbálom, és akkor a következő oldalra laposom, nem, ezt még egyszer el kell olvasni, mert nem értettem meg, borzasztó nehéz, de megéri. És ő neki van egy olyan tanulmánya, hogy a nem tragikus dráma. Lehet olyan jó dráma, ami nem tragikus? És az a románcos, ott veti fel a románcos problémáját, zseniálisan, hihetetlen, remekül, Shakespeare-rel kapcsolatban. Remekül. És a Németh Géza, aki mindent olvasott, és mindent tudott, és kevés nagyobb tudású ember volt nála Magyarországon, direkt nem idézi a Lukácsot itt, amikor megírja a románcostól a tragikusig, hát ez egy lukácsi gondolat. Amit, mit tudom én, 1911-ben már megírta Lukács György, csak nem a Kosztolányival kapcsolatban, hanem inkább a Shakespeare-rel kapcsolatban, de nem idézi. De olvassák el, ez persze sokkal könnyebb elolvasni, mint az eredeti Lukács Györgyöt. De akkor igazán komoly filozófiai eszéket akar olvasni, az a 14-15 előtti Lukács Györgynek a korai tanulmányait olvassa, és aki akar egy regényelméletet, egy olyan igazi komoly filozófia, az a Theurides románc elolvassa. Az hónapokig tartó munka. Egy nagy német szellemtörténész, a Max Dvorák azt mondta, hogy ez a legjobb német szellemtörténeti munka, mondta valamikor a 30-as években. Lukács György rég bolsevista volt. Mi lett volna belőle, sokszor elgondoltam, mi lett volna belőle, hogyha a kommun bukása után az apukája a Magyar-Angol Hitelbanknak volt a vezérigazgatója, képzeletik, hogy milyen jómódú ember volt, hanem Bécsbe emigrál, és onnan nem a Szovjetunióban, nem mondjuk Amerikába. Hát akkor már mindenféle szobrai lennének, meg utcákat neveztek volna erről, nem marxista lett volna. De hát így is a leghíresebb marxista esztéta lett. Egyszer Oszlóban voltam, és a szállodámban várt egy levél, hogy egy XY fordítja, éppen a regényelméletet fordítja, és problémái vannak, és hát én sokat írtam Lukács Györgyről, nem utaznék el hozzá. És akkor megadták a címét, hogy Tromsø, egyetemezés ez, és küldtek egy térképet, és akkor én kigöngyöltem a térképet, mondjuk innen odáig, itt volt Oszló, és ott van fönn az északi sartó, 600 kilométerre ez a Tromsø, persze felutaztam hozzá, és akkor megbeszéltük a dolgokat, de akkor még a 70-es évek elején a marxista Lukács nyomán, a Lukács a világnagyság, mindenki tudta, szóval az intellektuális körökben úgy tudták a Lukácsot, mint a Puskás öcsit. Tehát hogy magyar vagyok, akkor mondtam azt, hogy Puskás, akkor bólogattak, mondták, hogy Bartók, akkor bólogattak, és azt mondtam, hogy Lukács György, és bólogattak. Hát most már sajnos a Puskás öcsire sem nagyon bólogatnak, mert már se tudják, hogy ki volt. Tehát olvassák el a Németh Gézának ezt a remek kosztolányi tanulmányát, nagyon sokat fognak tanulni belőle, és úgy olyan sokat gondolok magukra az egész héten, írják le filmhiradok.nava.hu. Ez 1931-től 43-ig a filmhiradók borzasztó érdekes. Hát meg lehet tanulni belőle a 20. századot, legalábbis a 30-as éveket. Rendkívül hihetetlen, hogy ilyet föltesznek. Fantasztikus. Jó, hát nyilván egy hét betelik, amíg az ember szisztematikusan végignéz minden lehet keresni benne. Nézzék meg, mert kéne a történelmet is ismerni. Na jó, hát éppen a történelem, ugye? Most átérünk a 20-as, 30-as évekre, amint lehet, ugye 1920, a kommun után a Horthy Magyarország kormányzója lesz, a miniszterelnök Teleki Pál, és bevezetik a numerus clausust, tehát a zsidó származású hallgatókat csak az országos arányába vesznek föl, hogyha a zsidók aránya ment, amint 12,5%, akkor az egyetemekre is csak 12,5%-ban vesznek fel zsidó származásúakat. Ugye ennek köszönhetjük a Nobel-díjasainkat, mert ugye ezek akkor elmentek svájci egyetemre, aztán kimentek Amerikába, és Nobel-díja, amint Nobel-díjat kaptak, akkor rögtön nem zsidók voltak, hanem magyarok. Akkor már mi nagy honfitársainkra gondolunk vissza, mert Nobel-díjas magyarok, és akkor azt mondjuk, hogy hát azért a mi népünk az olyan tehetséges nép, hát hol van még ilyen kis országban ennyi Nobel-díjas? Csak hogy ezek zsidók voltak, akik elüldöztek innen. Ezt is tudni kellene. 21-ben van a trianoni békeszerződés, 21-től 39-ig Bethlen István, valószínűleg a 20. század legtehetségesebb magyar politikusa, a miniszterelnök, és meg lehet érteni a trianont, nem feltétlenül kell itt szívben elfogadni. Annyira nem kell liberálisnak, én is liberális vagyok, meg demokrata vagyok, meg baloldali vagyok. De itt szívben nem kell elfogadni a trianont, nem kell azt mondani, hogy jaj, de jó, meg igazságos volt. Erről csak káromkodni tudok, ha csak a fiúk ülnének itt, akkor káromkodnék is, de csak kislányok is itt vannak, nem illik már ilyen öreg embernek, nem illik káromkodni, csúnya szavakat használni. De valóban, ha megnézik a Révai lexikonnak a 1910-es népszámlálási adatokat, hát tényleg, nem tudtuk benépesíteni. A középiskolai tanárom az 50-es években, drága Janzon Vilmos, aki ilyeneket mert mondani, valaki följelentette volna, elvitték volna kis tartsára, azt mondta, hogy kérem szépen, egy országot vagy be kell népesíteni, vagy katonailag meg kell tudni tartani a területet. Hát mi nem tudtuk benépesíteni a Kárpát-medencét, és katonailag meg végképp a derék magyar katona soha egyetlen egyszer nem tudta megvédeni. Mondjanak egyet, amikor valaki nem jött be ide a tatároktól kezdve, a nagyon akart. Ugye a karlócai béke, na de hát ahhoz kellett a német-osztrák segítség. Kellett a savoyai Jenő. Úgyhogy ez van, de nem kell örülni neki. Nem kell úgy, majd a gyerekeik lesznek, nem kell nekik azt magyarázni, hogy jaj, de jó. Meg hogy igazságos. Nem volt igazságos. Az egy sok nemzetiségű állam helyett, amelyik nem nagyon tudott a 19. században már mit csinálni a nemzetiségeivel, nem tudott olyan politikát folytatni, lehet négy nemzetiségi, sok nemzetiségű állam, ami mind a mai napig, most nem tudom hány óra van, november 19-én, mostanáig nem tud mit csinálni. Semmivel nem kerültek jobb helyzetbe az ott élő magyarok, meg az ott élő ukránok, meg az ott élő Románia, sok nemzetiségű, Szlovákia is, ugye? Nem kerültek jobb helyzetbe, mint mi alattunk voltak az ottani nemzetiségek. Sőt, azt kell mondanom, gyerekek, nézzék meg, 67-ben van a kiegyezés, 68-ba hoznak egy nyelvtörvényt, az a neve, hogy nyelvtörvény, nézzék meg. Az különb és demokratikusabb, mint amit a szlovákok most kitaláltak fél éve. Távol áll tőlem a nacionalista izgatás. De én egy olyan liberális és olyan baloldali demokrata vagyok, aki ugyanakkor egy kicsit a lelke mélyén nacionalista. Fogadjanak el ilyennek. 22-ben tűnik föl a Mussolini, a Marchesu Róma. 24-ben alakul meg a Nemzeti Bank, az egy évtizedes kívánság volt, hogy szakadjunk le a közös osztrák pénzről, és 26-ban jelenik meg a pengő és a fillér, addig korona volt, korona krajcár. És szerepelt, mint szó, a forint, az két koronát ért, de nem volt olyan érme. Csak úgy számoltak vele, mint az angolok a guineával. Regényekben látják. Két korona. És a 26-ban megjelenő, az egy fölívelő korszak volt a 20-as évek második fele, gazdaságilag ott rendben jön az ország. Hát azért gondolják meg, hogy elveszik a bányáinkat, az ipartelepeinket, hát azért nem volt az könnyű helyzet 20 után. Hát nem gondoltak rá a 19. század második felében, amikor gyárakat létesítettek Kolozsvár környékén, Nagyvárad, Kassa, Pozsony, nem tudom, nem gondoltak rá, hogy húha, inkább be ide az Alföldre, hát nem volt semmi. És mégis 5-6 év alatt fölépült az ország, rendbe jött, jött a forint, az egy jó európai pénz volt. Most 95 éves nagynéném szegény, amikor kiment Párizsba, nem tudom, 38-ba, 2 évre, akkor a szülei, a nagyszülei, a nagybabán küldtek neki, mit tudom én, minden hónapban 150-200 pengőt feladták postán, az ott jó pénz volt, az át lehetett váltani normálisan, reálisan. És ami meglepi a szempet, én is csak egy ilyen kronológiából láttam, és nem akartam hinni a szememnek, 1927-ben vezetik be, hogy március 15-e nemzeti ünnep. De azt viszont tudni kell irodalomszakosoknak, melyik az a regény, ami arról szól, hogy még a század utolsó éveiben gyerekek egy középiskolába arra készülnek, hogy megünneplik a március 15-ét, annak ellenére, hogy azt tiltják. Arról szól a regény. Nagyon jó regény. Hát a Forra bor, Móricz. A Nyilas Misi regény folytatása. Olvassák el, nagyon jó regény. És akkor 29-ben jön a gazdasági válság, világgazdasági válság, minden összeomlik. Egyik pillanaton a másikra, ez eltart 33-ig. 33-ban már jön a Hitler. A nyugatban azonnal cikkek jelennek meg, hát avval kezdik, hogy könyveket égetnek, ahol könyveket égetnek, ott jó világ nem lesz. Nem szabad. Tehát tudni kell azt, hogy valamikor 36-37 körül, hát nem tudom pontosan az évszámot nézenek utána, a nácik összegyűjtik az avantgárd festményeket. Hát hihetetlen volt, már beszélek a jövő héten róla, hát hihetetlen volt a német avantgárd, hát fantasztikus, remek műve. Összegyűjtötték, hogy 3-4 nagyvárosba körbevitték, letették a főtérnél, és mondta, hát ez az Entartete Kunst, a átkozott kultúra. Borzasztó, hogy nézzétek meg, hogy 3 feje van, meg csak 1 szeme, meg 3 melle, meg nem tudom micsoda, borzasztó, borzasztó, borzasztó. Utána most már nem tudom, hogy Berlinben vagy Münchenben elégették őket. Ez egy elég hosszú procedúra volt, közben a festők szétspricceltek, elmentek Svájcba, Franciaországba, Amerikába. A Paul Klee Amerikába festette tovább a képeit. Ugyanazokban az években az oroszok is összegyűjtötték, az orosz avantgárd talán még jobb volt. Még zseniálisabb volt. Összegyűjtötték a képeket, de nem vitték sehova, hanem levitték a Tretyakov képzár pincéjébe, de ők összegyűjtötték a festőket is, mert abban az országban már nagyon nem lehet eszre, és azokat elvitték a gulánkokra, és ott pusztultak. Most, amikor jött az olvadás, meg ugye a Gorbacsov éra, akkor előszedték a festményeket a Tretyakov képtárból, szétviszik a világba, és mindenki csodálkozik rajta, hogy micsoda avantgárd volt. Én láttam Párizsban ilyen orosz avantgárd kiállítás. Hát tényleg hihetetlen volt. Volt néhány Picasso-juk. Már olyan formátum. Hihetetlen volt. De azok ott pusztultak valahol Észak-Szibériába. Ez volt a különbség a két rendszer között, mert ugyanazt csinálták a modern művészettel. 32 és 36 között van a Gömbös Gyula, a 95 pontjával. Ilyen reformpontok, de hát nem csinált semmit vele. Gömbös Gyula már elég náci parát volt. Itt a fasizmus az először a fascio, az maga olasz szó. Az inkább a Mussolinivel való barátságot jelentette, de aztán a 30-as évek első harmadában már, amikor jön a Hitler, akkor már ez egy német orientáció. 35-ben van egy híres találkozó az írókkal, amikor a Gömbös Gyula összehívja a vezető írókat. Mert azért a Gömbös Gyula, mint minden valamire való politikus, tudja, hogy borzasztó hatalom az írott szó. Rettenetes hatalom. Nincs az a jogszabály, rendőrség, semmi, ami olyan hatalom lenne, mint az író, szóval összehívja a legjobb bírókat, az ilyeséket, minden, ugye, és ott van a híres történet, hogy szót kér a Móricz Zsigmond, és elővesz egy papírt, és azt mondja, hétfő, reggeli, krumplileves, ebéd, krumplileves, vacsora, krumplileves, kedd, reggeli, krumplileves, ebéd, krumplileves, vacsora, krumplileves, így felsorolja, hogy kérem szépen ez a nyomor, ami a vidéken van, és a parasztság, erről kéne beszélni. De hát persze már a Tisza István mond olyanokat az első világháború előtt, mond olyanokat, hogy a világ legkülönbb embere a magyar paraszt. De az nem jut eszébe neki, hogy földet kéne adni annak a parasztnak, hogy hagy éljen meg, az nem jut eszébe. 34-ben van a szovjet írókongresszus, az első szovjet írókongresszus, ahonnan ugye József Attila várja a meghívót, várja, hát azért végül is ő a marxista, hát ő van a legközelebb ehhez, és nem őt hívják meg, hanem az I.S. Gyulát és a Nagy Lajost. Rettenetes csapás neki. Hogy még azok se fogadják el. Hát a Babicsék nem fogadják el, senki nem fogadja el, nyomorog. Nézzenek bele a levelezésébe, hogy az mi, hogy kér 150 pengőt a kultuszminisztertől, mert nincs mit ennie. Hát borzasztó. Nagy Lajos idősebb, mint az I.S. Gyula, az I.S. Gyula írja, hogy az egész út alatt nem tudom én két hétig tart, és hát ugye a kongresszus, de hát az oroszok, aztán későbbi évtizedekben is valamennyien voltunk a Szovjetunióban valami kongresszuson, akkor elvittek ide-oda, amoda, hát borzasztó jó volt, és ő cipelte a Nagy Lajos két nehéz bőröngyét, meg a saját cipelte, és a Fekete-tengeren elvitték őket hajózni, és akkor ott a matrózok odajöttek, és hogy elkezdték cukolni őket, írócskák, gyertek, szanderezzünk. És akkor a Nagy Lajos odajött, a matróznak lenyomta a kezét, ott a másik egy ekkora matróz, lenyomta. És mindegyiknek, és akkor az I.S. Gyula rájött, hogy ez rettenetesen erős ember, mégis hagyja, hogy ő cipelje a bőröngyeit. Hát 36-39-ben van a spanyol polgárháború, hát magyar emigránsok is vesznek részt Magyarországról, nem tudok, hogy mentek volna nemzetközi brigádba, de hát azért ennek a korszaknak az egyik legjelentősebb angol költője az Oden, ott van, és ott van az Orwell, aki hát ezt aztán meg is írja, és nem azért ábrándul ki a köztársaságiák oldalán az életüket kockáztató francia, angol, amerikai értelmiség, mert hát a fallangisták legyőzik őket, hanem a Gerő Ernő miatt ebben részünk van. Mert a Gerő Ernőt a Komintern odaküldi, és a Gerő Ernőnek az a dolga, hogy az, aki nem paríroz a moszkvai utasításoknak, az följelenti a fallangistáknál. És akkor elfogják. És a fallangisták agyon lövik. Erről, hogy egy köztársaságit elfognak, erről szól a világ egyik legjobb elbeszélése, a Sartre-nak a Fal című novellája. Ha olyan helyzetbe kerülnék, hogy egy lakatlan szigeten kéne a hátralévő életemet leélni, és mit vinnék magammal, akkor a novellisztikából két novellát vinnék magammal, az egyik a Puskinnak a Lövés című novellája, mert valami fantasztikus jó novella, és a másik a Fal. És tőlünk persze a Mésző Miklósnak a Jelentés ötegérről. Mert az még ezeknél is jobb. Az valamikor tanítottam a 70-es, 80-as években, és felolvastam, mert hát nehezen lehetett hozzáférni, az ugye 58-ban a Vigiliában jelent meg a Mésző Miklós novellája. Nem tudtam elolvasni, mert könyvbe lábadt a szemem. Nem tudtam végigolvasni. És ma is, ha előveszem, úgy megrendülök, Jelentés öt egérről, azt most hazamennek, olvassák el, valahogy nem tudom én. Menjenek egy könyvtárba és olvassák el, mert az világgyönyörű. De a Fal is nagyon jó, és a Puskinnak ez a novellája is nagyon jó. 35-től 37-ig tart az úgynevezett népfront, a francia népfront, ez egy ilyen baloldali összefogás, de csak rövid ideig. Az európai értelmiség, a politikai baloldal. A spanyol polgárháborúról van egy remek mű, ez a Márrónak a Remény című könyve, Az André Máró, aki aztán nem tudom én, a 60-as évek környékén kultuszminiszter volt, talán a legjobb kultuszminiszter volt valaha a világon létezett, de hát egy nagy író. És mint kalandor kezdte a pályáját, a feleségével elmentek Tájföldre, hogy kis szobrokat lopjanak. Erről szól a Királyok útja című hihetetlenül izgalmas regénye. Azt a reményt azért érdemes elolvasni, mert a spanyol polgárháborút meg lehet ismerni belőle, ami európai történelem, de egy olyan akarnak olvasni, hogy inkább bepisilnek, de nem mennek ki, mert tovább kell olvasni, mert olyan izgalmas, akkor olvassak el ezt a Királyok útja. Hogy mennek, és ott a törzsek elfogják őket, és hogy szabadulnak ki, és hogy, hát úgy kezdte a pályáját, hogy ellopott kincseket, azokat eladta Párizsba, úgy vett részt a Máró a spanyol polgárháborúban, hogy a saját pénzén fizetett egy repülőrajt a köztársaságiak oldalán. Aztán a háború után volt egy gondolata, ezt egy gyönyörű albumba kiadta, a Musée Imaginaire, az a címe, a képzeletbeli múzeum, hogy hát nem jut el mindenki minden múzeumba, de a legjobb képeket össze kell gyűjteni, hogy azokat nézzék. Tehát a Munrót ismerni kell. Nem mondom meg, hogy kell leírni a nevét, mert meg kell tanulni annyira franciául, hogy ilyet le tudjanak írni. Meg egyáltalán kéne tanulni franciául. De nem úgy kell nyelvet tanulni, hogy elmennek egy tanárhoz. Hát úgy nem szabad. Úgy kell nyelvet tanulni, ahogy a Németh László leírja, amikor megjelent a Sigrid Unzetnek a Kristin Lavransdatter című regénye, nagyon jó regény. Nobel-díjat kapott, és megjelent magyarul, Hajdú Henriknek a fordításában, hát a skandinávokat valamikor ő fordította, és akkor erről írt a tanúba, vagy valahol a Németh László, és hát valamit, hát hogy írok egy regényről, amit lefordítottak, hát két mondatot kell írnom a fordításról, az ma is úgy van, én írok akkor is, ha maguk írni. Kell írni. Hát most ahhoz, hogy Hajdú Henrik fordítása olvasható, jó, pont, ennyit. De hát az nem lehet, hogy véleményt mondjak a fordításra, nem tudom az eredetit. Bement a Váci utcába egy Langenscheidt német norvég nyelvtant, egy hét alatt megtanulta a nyelvtant, utána vett egy német-norvég szótárt, és ebből a nehéz romantikus regényből elolvasott 80 oldalt. És akkor azt tudta mondani, hogy Hajdú Henrik fordítása jó, bom. És akkor lelkiismerettel tudta mondani. Így kell nyelvet tanulni. Nem kell a tanfolyamok, meg a tanárok, meg ezek a hülye nyelvvizsgák, amiket csinálnak, hát már megőrülök, hát szörnyű az unokáimmal, akik tudnak angolul, hát jobban tudnak angolul, mint a tanárok, meg a vizsgáztatók. Tényleg tudják a nyelvet, hát kint jártak iskolába. És akkor én hülye nézem, hogy milyen feladatokat kell megoldani, meg milyen baromságokat, hát szörny, nem szabad. Így kell megtanulni a nyelvtant, bármelyik európai nyelvtant egy hét alatt épp elmélyű ember megtanulja, és utána el kell kezdeni, és megnézem minden szót. Már második oldalon már nem kell minden szót megnézni, a harmadikon még kevesebb, a 30. oldalon már alig nézek meg szavakat. Így kell nyelvet tanulni. Merni kell azt mondani, hogy tudok, és kész. Nem gyorsítottam folyamokra járni, meg nem tudom, és az ember élete végéig mehettem folyamokra, és fizetheti a ingét gatyáját. Tehát franciául tanulni kell, tessék elkezdeni tanulni. Mondjuk a franciánál érdemes egy-két órát venni, de csak egy-két órát a kiejtés miatt. Mert az nagyon távol van attól, amit leírnak. 36-ban kezdődnek ezek a szörnyű szovjet perek. A legnagyobb szerencsétlenség volt kommunistának lenni, aki nem volt kommunistának, nem volt semmi baja. Hát a magyar, ugye a kumbéláikat mitet agyon lövik, hát mitet bíróság elé állítják, hát az szörnyű volt, akik oda menekültek. Vagy egymást jelentették föl. Zinovjev, Kamenyev, Buharin, a Tuhacsevszkit. Hát a Tuhacsevszkit kivégzik valamikor 39-ben, a legnagyobb tábornokuk volt. Zseniális. Ezen kívül olyan ember volt, hogy föl tudott emelni egy széket egy lábánál. Nem tudom, melyikük lenne képes. Azt mondjuk egy olyan viszonylag könnyebb széket. Az egyik lábánál fogva fölemelni, de a Tuhacsevszki úgy emelte föl, hogy valaki ült rajta. Ezt a Sosszákovics írja meg, ez a nagy zeneszerző emlékirataiban. Hát kivégeztette a Sztálin a tisztikart. Hát nem volt valamire való tábornokuk, amikor jöttek a németek. Miért csinálta? Meg egyáltalán a perek. Hát szörnyű. Szörnyű. Karikás Frigyes. Ugye a Lengyel József aztán megírta, 17 évig volt a gulágokon. Hát borzasztó volt. Trockét 29-ben elűzik. Hát az megúszza, még akkor nincsenek perek. Aztán Mexikóba megy, és akkor Mexikóba egy ügynök egy szekercével agyonveri. Most máig van a vita, hogy most ezt a német titkosszolgálat csinálta, hát máig vannak trockisták a világon mindenütt. Ugye ezt a németek csinálták, de kézenfekvő, hogy a Sztálin. De az egy nagy teljesítmény volt, mert nem tudom, milyen fallal volt körülvéve, senkit nem engedtek be, és mégis megismerkedett a lányával valaki New Yorkba, és az behízelekte magát, és bekerült oda, és egy szekercével szétverte a fejét a Trockijnak valamikor 40-ben, vagy nem tudom én hányba. Ugye? Most a németek arra büszkék, hát ezt mi csináltuk, kérem szépen, akkor ott tudták mondani az oroszok, hát mit tudnak az oroszok? Az oroszok meg azt mondják, hát a legjobb titkosszolgálatunk nekünk van. De mert csak a zsidók mondják, hát a legjobb titkosszolgálat az a Mossad. Annál nincs jobb. Ilyen versenyek vannak a világban, a gazdasági versenyek mellett. Egy nagyon érdekes könyv, az André Gide-nek a visszatérés a Szovjetunióból, ő is egy baloldali, aki kiábrándul 36-ba, Déri Tibor lefordítja, és azért, mert ez akármennyire is kiábrándul a Szovjetunióból, mégiscsak a Szovjetunióról szól, és egy rövid idei börtönbüntetést kap a Déri Tibor a fordító itt az akkori Magyarországon. Hát aztán 45 után meg zárt osztályra kerül a könyv, és a külön engedéllyel lehet elolvasni, mert azért mégiscsak szovjet ellenes. De az András így nagy író, a pénzhamisítók, a Vatikán pincéi, a Vatikán pincéibe találja ki az axiomgrátűit, amit aztán alkalmaz mindenki. Ugye azt jelenti, hogy ingyen cselekvés. Egy Lafcadio ül a vonatba, megy a vonat, és egyszer csak megfog, lehúzza az ablakot, és a szembe ülő férfi kidobja az ablakot. Semmi jog, nem is ismeri. Ez az axiom gratuit, aztán ezen elcsapodom, és magyarázzák, hogy mély lélektan, ilyen lélektan, olyan szociálpszichológia, politika, nem tudom, micsoda, semmi oka nincsen. Aztán más regényírók is próbálnak a regényekbe beolvasni, beleírni olyat, hogy na, pupánkok, ezt elemezzétek ki. Jó, semmi oksági összefüggés nincsen. Már olyan valamire való író nincs is, aki ilyeneket ki ne akarna találni. És hát ugye jön a Köszlernek a Sötétség délben, 40-ből, és a Köszler, aki hát nagyon jó író, különböző korszakai vannak, ugye az utolsó korszaka, hogy Angliában egy ilyen öngyilkosok klubjába lép be, és öngyilkos is lesz, úgy hal meg. De van marxista korszaka, misztikus korszaka, ilyen korszaka, olyan korszaka, de a Sötétség délben az első regény, ami megrázza a nyugati értelmiséget a perekről. Nekünk meg az két önéletrajzi regénye, ami a 30, mert olyan külföldön ér, de haza jön hónapokra Magyarországra, és itt mindenkivel találkozik, és mindenki szerepel, többek között a József Attila is. Nagyon fontos dolgokat mond el a József Attiláról. Aztán 30-ra jön az Anschluss, Ausztria, ugye egyesül Németországgal, és akkor ott Sopronon túl már nem az osztrák határ van, hanem a német határ van. 38-ban bevezetik az első zsidó törvényt, ugyanakkor jön az első bécsi törvény, amikor bizonyos területeket Magyarország visszakap. A második bécsi törvény az a Erdély, Észak-Erdély. És hát 39, kitől a háború, 45-ig a világháború tart, ami hát egy borzalom volt. Hát erről nagyon sokat hallottak. A zenében ott van a Bartók, a Kodály a legjobb korszakuk, Bartók, Kodály, Doknányi. A képzőművészetben a híres Gresham kör, ami erről a Gresham kávéházról, ugye az majdnem olyan híres, mint a Nyugat, a New York, Szőnyi, Bernát, Csók István, aki jön a Nagybányából. És hát aztán a háború alatt a Szentendrei iskola, az már szürrealizmus, Vajda Lajos, Ámos Imre, Kornis Dezső, Bacsai Jenő. Hát vannak, akik nem csatlakoznak az avantgárdhoz, és mégis nagyok, a Derkovics, az Egri József, az Abba Novák. De a későbbi évtizedek avantgárd tulajdonképpen betiltott illegális dolgairól van egy nagyszerű könyv, a második nyilvánosság az a címe, és 2002-ben jelent meg. Ott a Európai Iskoláról olvashatnak, de hát ez már nem tárgyunk, mert ez háború utáni. Hát ezek az események, amiket úgy nagyjából tudni kell. Jön egy egész más filozófia, de persze alapozva arról, amiről beszéltem, hát a 19. századi filozófiáról, de hát középpontba kerül a matematikai logika, egyáltalában Cantor, Frege, Bertrand Russell, a Frege még 19. század. De a Carnap, az a bécsi iskola. Ugye minden a lélek a 19. század, 20. század fordulóján. Aztán jön a fenomenológia, minden a tudat, és most már a 30-as években bejön a minden a nyelv. Carnap már azt írja, hogy minden filozófiai probléma lényegében szintaktikai probléma. És hát itt jön ugye a Wittgenstein. Abban azért, hogy bele kéne nézni a logikofilozófiók a traktátusba. De az korábbi, mert a hadifogságba, olasz hadifogságba kerül, és tulajdonképpen ott kezdi el írni, tehát 18-19-ben, 21-ben jelenik meg, hogy a számunkra adott világ a nyelven keresztül adott. Csak azt tudjuk, sőt, csak az létezik számunkra, amit a nyelv kifejez. És hát ugye a híres mondat, hogy amiről nem lehet beszélni, arról hallgatni kell. Husserl, minden a tudat, nem a lélek, nem az érzékelés, hanem a tudat. És hát aztán jön az egzisztencializmus a Heideggerrel. Nem az élet, hanem a lét. Elválasztani a létezőtől, mint egy kiredukálni a konkrét életet a létből. Nem tudok többet beszélni róla, sajnos. De olvasni kéne. Ugye tőle jön a kétféle élet, az autentikus és az inautentikus élet, az autentikus élet, aki el tud szakadni a társadalmi szerepektől, és a lét síkján gondolkozik. A lét dolgait keresi, és a inautentikus, aki meg beleragad a társadalmi szerepekbe, a mindennapokba. Van a Sein, és van a Dasein. A Dasein az az itt lét, abba élünk. De valahogy abból fel kell tudni emelkedni. Van egy olyan kis füzet, a háború után jelent meg, az én apám adta ki. Az egyetemi nyomtának volt egy olyan kis füzet, tehát így a ujjammal mutatom, de még ennél is vékonyabb, és ott megjelent a Mi a metafizika című tanulmánya, de azóta százszor megjelent, azt el kéne olvasni. Az se nagyon könnyű, de mégis benne van a foglalata, a filozófiája lényegének, legalább a Mi a metafizikát minden bölcsésznek el kéne olvasni. Hát ugye a semmi. Mi van, kérdezzük, semmi. De ez a semmi, ez egy borzasztó tartalmas dolog. Mert ha belegondolunk, ezen a semmin keresztül jutunk érintkezésbe. Csak ezen keresztül jutunk magával, a léttel, ami nem az élet. És van egy különös lelki állapot, ami hozzásegít ehhez. És ez az angst, az aggodalom, a szorongás. Nem félelem, a félelem konkrét. Félek ettől, félek attól, meg tudom nevezni, hogy mitől félek. A szorongásnak nincs neve, az csak úgy elfogja az embert, és akkor állunk szembe a semmivel, és a semmin keresztül akkor dereng fel valami magából a létből. Az autentikus ember a halál tudatában a társadalom fölé emelkedve él. Ez a Sein zum Tode, a halál felé való élet. A halállal való szembenézés életmódja. Hát igaza van, szóval az alap dolog, mert őnek igaza van, hát meghalunk. Hát mostan akárhogy is, mindenki meghal. Meghalunk, tehát valahol a halálnak ott benne kell lenni a gondolkodásunkban. És a halál felől, ebből a halál felől kell nézni az életünket. De ezt már József Attila tudta. Miért legyek én tisztességes, kiterítenek úgyis, miért ne legyek tisztességes, kiterítenek úgyis. Ez az etika, a halál fel. Hát legyek tisztességes, hát úgyis kiterítenek, így is, úgy is. De hát aztán persze, ha Heidegger ott marad Németországban, a rektor lesz a nácik alatt, meg minden. Hát persze, mint olyat, aki rettenetesen távol van a marxizmusról, és szinte minden mondata a marxizmus tagadását hosszú ideig itt nem adják ki, nem nagyon beszélnek róla, és aztán áttör a gát, és most minden a Heidegger, mindenki a Heideggerre hivatkozik. El kéne olvasni, és akkor úgy, mert úgy találkozom ezekkel a Heidegger hivatkozásokkal, és akkor én tudom, hogy hát nem, még azt a mondatot se olvas, mert azt is rosszul idézi, hát az nem úgy van. El kéne olvasni, és akkor úgy ítéletet mondani. Hát elég szörnyű alak lehetett, mert ugye ott maradt egyetemi tanárnak, és akkor ilyen hétvégi kirándulásokat rendez a tanártársainak, és azoknak eszá egyenruhában rohamsisakkal kell megjelenni. Fölmennek a szemben lévő dombra, és akkor nem lehet csak úgy, hogy pulóverbe, vagy nem tudom én, akkor nem volt pulóver, akkor azért mindenki öltönybe járt, meg nyakendőt vett, meg nem tudom micsoda, de nem lehet, hanem eszáruhámról, rohamsisakkal, és volt benne egy ilyen vonás is. Nekem nem szimpatikus a Heidegger, de borzasztó nagy, ettől még, persze, hogy butaság ilyet mondani, hát egy nagyon nagy gondolkodó volt, nagyon nagy filozófus volt. Inkább az, hogy az egész elvont filozófiával fölé emelkedik az etikának, mert az etika nem elvont, az konkrét. Szóval az erkölcs az konkrét, az erkölcs mindig az egyén szólítja meg, és mindig konkrét helyzetben. És úgy elvontan, hogy elmennek a Herakleitoshoz egy csoport, és hát ugye a nagy bölcs, és akkor az a nagy bölcset a házába találják, és éppen a hátának veti, a hátát a kályhának veti, és akkor ezek csodálkoznak, hát azt hitték, hogy a bölcs az bölcselkedik, és gondolkodik, és ott ül az íróasztalánál, és nem, és akkor azt mondja nekik a Herakleitosz, hogy hát itt is az istenek laknak. És az etosz alapja erre rájön a Heidegger, nagyon sok monográfia jelent meg, hogy állandóan görög etimológizál a Heidegger, de nagyon sokszor téved, mert nem elég jól tudod görögül, de ezt jól tudja, hogy az etosz azt jelenti, hogy lakhely. Az etika alapja görögül a lakhely szó. És mindenütt az istenek laknak, mert mindenütt képesek vagyunk a létről, mint olyanról gondolkozni, és azon a szinten gondolkozni. Mások meg azt mondják, hogy jó, hát az etikának lehet, hogy ez az etimológia, de az erkölcs konkrét, az egyént megszólítja konkrét helyzetben. És akkor valamit kellett volna mondani a háború alatt, mindazokról a szörnyűségekről, amiket a németek csináltak. De azt mondani, hogy hát jó, hát ott volt a sztalingrádi csata, de hát azért a németnék még lehet nagy, hogyha elkezd a létszintén gondolkozni, és ezzel zárójelbe tenni mindent, ami történt, ez nem biztos, hogy helyes. Belga matematikai logikusok találták, és én nem nem tudom a részét magyarra fordítani, azért hagyom meg franciául. Ez a próza. Tehát amikor valaki elkezd írni, akkor szóval műfaj van. Hát most akkor tudnia kell, hogy novellát akar írni, regényt akar írni, de hát olyan is, ami elkezd, aztán regényt akar írni, de novella lesz belőle. Szóval minden esetre van egy műfaj, amit meg tudunk nevezni. És van egy elbeszélő nyelv, a diszkúr, ez szándékosan nem a langot használják, a lálangot, a nyelvet, mert ez a diszkúr, ez több, nem lehet pontosan magyarul mondani. Nem is diskurzus. A francia diszkúr. Hát az elbeszélő nyelv, amin leírja. És akkor van a részi, az amit leír. Amit ő, amilyen sorrendben és ahogy leírja a részi, ugye a recitálás szót ismerik. De ezt a részit sem lehet magyarul mondani sajnos. Ez már majd 30 éve kitalálták, 40, miért nem fordították le. Általános retorika, retorik generál az a könyvnek a címe. A Belga Egyetem matematikai logikusai. Azt mondták, hogy majd van a retorika, most csinálunk matematikai, logikai alapon egy retorikát, és kész, passz, punktum, itt most már 3000 éve folynak a viták, ez az Amazon, most tisztába tesszük a dolgokat. Nagyon, nagyon érdekes. És van az isztoár, a történet. A klasszikus regény, a 18. 19. századi klasszikus regény, az úgy olvasó, jó, hát az olvasó tudja, hogy egy regényt olvas, egyébként kell hozzá tudni, ugye? Másképp olvasok egy verset, és másképp olvasok egy regényt, de hát azt már látom a könyv alapján. Így olvas. Arra kell neki a diszkúr, hogy el tudja olvasni a részét, és az egész részi, ami össze-vissza mindenféle sorrendbe hozza neki a dolgokat, azért kell, hogy összeállítsa az isztoárt, történetet. Jókait így olvasunk. És a 18-19. Századi regényen iskolázott euró-amerikai olvasó az arra törekszik, hogy minél hamarabb ideérjen. Mert ez érdekli őt. Most elveszi feleségül, vagy nem. Most itt történik egy változás. Először is már nem lesz isztoár, de ha is, akkor inkább visszafele kell a modern regényt olvasni. Az isztoárból már az érdekli, hogy csinálta az író, azt élvezem, hogy beleszeret a gyárigazgató, most nem komoly regényt mondjuk, a titkárnőjében, és elveszi feleségül. Bam! De itt azt mondom, hát ez bagatell, ez semmi, hát ez közhely, hát mit lehet még kitalálni újat, hát már mindent megírtak. Hát az érdekel, hogy csinál ebből egy 250 oldalas regényt ebből a banalitásból. A részi. És az érdekel, hogy ezt milyen regény nyelven, milyen elbeszélő nyelven csinálja. Tehát elindul visszafelé. Isztoár részi diszkúr. És akkor a irodalom elmélettel foglalkozók átírják a műnemről, a műfajról eddig tudottakat, hogy nem is az a regény, nem is az a novella, nem is úgy kell meghatározni. Stb. Nem tudom, értik-e. Szóval egyre másra születnek azok a regények, amiket már nem az isztoár felől kell olvasni. Mert isztoár már szinte nincs is. Bontja a hagyományos diszkurzust. Már nem azon a nyelven sem beszél. Az is más. 22-ben, az egy nagyon érdekes, hát 22-ben jelenik meg a József Attila első kötete, 22-ben jelenik meg a Szabó Lőrinc első kötete, ugye a Lírámban, 22-ben jelenik meg az Erdély József első kötete, nagyon jó költő volt az Erdély József egész 28-ig, aztán megőrül. És 22-ben jelenik meg, érdekes, amiben a T.S. Eliotnek a Wasteland-je, még az is a költészet. Különböző magyar fordításai léteznek, de hát az, aki tud angolul olvassa. És a regény fordulat. 22-ben jelenik meg az Ulysses, a Joyce. Amire lehet egy olyan nagyon felületes társadalmi magyarázatot adni, hogyha valaki mindig ilyen történelmi társadalmi magyarázatokat akar adni, hát szétesik Európa az első világháborúval, hát olyanok, mint a Kodály, azt mondják, hát vége, kész, hát vége az európai kultúrának, tartottam Platontól mostanáig, és majd most jön valami más. És ezt már a Wastelandet is meg az Ulisszeszt is egy ilyen utolsó szintézis kísérlek, mégis egy ilyen Noé bárkája, mindent összegyűjteni, behozni, mindent a T.S. Eliot csinálja is, mert idézetekkel van tele, mindenféle ófelnémet, ófelangol, mindent összegyűjteni, amit lehet valahogy begyömöszölni, ami úgy a lineáris olvasást megnehezíti. És az Ulisszeszt is, ami egyetlen nap alatt játszódik, egy ilyen vastag regény. Hát mi a csodát lehet egy napról ennyit mondani? Most akkor mi lenne, az lenne a feladat, hogy 10 évet mondjon el? Hát akkor már innen a falig akkora regényt kéne neki írni, ugye? Egyetlen nap. És voltak éppen semmi nem történik. Van 2 úgynevezett főhőse, a Daedalus, meg a Bloom. Az egy nagyon érdekes dolog, hogy a Bloom, aki a másik főhős, az egy szombathelyi zsidó. Hát honnan jutott eszébe a szombathely a Joyce-nak? Mert azt tudjuk, hogy aztán az első világháború, de igen, az első világháború után ő valahol Triestben élt, mert az a klíma tetszett neki, és hát oda közel volt Magyarország, és vannak olyan elméletek, de semmi bizonyítékunk nincsen rá, hogy próbálta egy kicsit studírozni a magyar nyelvet, aztán a Finnegan's Wake-be, ahol már nem csak a mondatokat bontja föl, hanem a szavakat is, kicsit a magyar nyelv szóképzéseiből tanul. De ez nem biztos, ez nagyon hízelgő miránk nézve, de nem biztos, hogy igaz. Csak egy elmondom, hogy tudjanak róla, hogy ilyen elméletek is vannak. Hát szóval 2 főhős, semmi közük egymáshoz. Az egyik is elindul, a másik is elindul, ide megy, oda megy, ez is oda megy, oda, és az, ami történik velük, az a semmi, ami nem történik velük, az kiad egy, mit tudom én, 500, 600 vagy 700 oldalas regényt, egyszer futólag találkoznak, de ennek is semmi következménye nem lesz. Szent Kuti, aki hát a zseniális fordítója az Ulisszesznek, hát hihetetlen zseniális fordítója, hogy az montás civilizációról beszél. És hát igazából nagyon jó szó, egy montás civilizáció itt a 20-as évektől kezdve, máig tart. Az Ulisszesz, mondja a Szent Kuti, a billió szemű világnak csak azért is szintézise. Tehát egy nap hihetetlen részletességgel előadott története, naplója, leírása, krónikája. Tudják, a modern prózapoétikusok különbséget tesznek a krónika és a történet között. És azt mondják, hogy az a különbség, hogy a történet értékel. A történetben mindig van egy értékelés. Legtöbbször egy erkölcsi értékelés. A krónikában nincsen. Tehát, hogy a régi történetírók krónikákat írtak. Most ez talán még közelebb áll a krónikához. Egy nap inkább talán krónikája, mint története. Nem csak azért, mert narratívum ugye nincs bennük, lehetőleg nem mondják azt a szót, hogy narratíva. És különösen nem mondják azt a szót, gyerekek, ha már ide jártak egyszer hozzám, hogy narratívák. Mert ez a műveletlenség, ez a bunkóság. Ez, amire már a Babics azt mondta, hogy ja, már így nem tudnak görögül, akkor vége az európai kultúrának. Kodály azt mondta, az első világháború után vége a kultúrának. A Babics azt mondta, hogy ha már nem érettségiznek a diákok kötelezően görögből, vége az európai kultúrának, aztán összegyűjthetnék egy egész könyvre alatt, hogy ki mit mondott, miért van vége az európai kultúrának. De avval tényleg vége van a népten nyomon, a rádióba, televízióba, újságokba azt mondják, hogy narratívák. Ahelyett, hogy azt mondanák, hogy narratívumok. Mert már ennyire műveletlenek. Mert narratívum a latin, és annak van egy többes száma, narratíva. És azt már nem lehet még egyszer többes számba tenni. Akármilyen zseniális nyelv, ami anyanyelvünk a magyar, már egy többes számot nem kell még egyszer többes számba tenni. Dublinba játszódik, ugye? És ami bejön, ez a James-féle távolról, hát a fene tudja, hogy ismerte a Joyce azon kívül, hogy mit tudom én, mennyi viszkit megívott egy nap, hogy olvasta a William James-t, akit a Babics viszont olvasott, ugye, ez a stream of consciousness, a tudatfolyam, bejön ennek nyomán a belső monológ. De most ezen aztán vitatkoznak. A regény vége, a Molly. Nem tudom én, 50 oldal, az egy belső monológ. Lefekszik és gondolkozik. Vannak a nagyon pontoskodó irodalom elméletesek, hogy a belső monológ az csak olyan asszociatív, szóval a belső monológ az, hogy semmiféle, az egyik mondatnak a másikhoz semmiféle logikai kapcsolat nem kell az egyik mondat és a másik mondat között, hanem asszociáció, teljesen szabadon asszociál, de még az is kell, hogy az egész jelen idő legyen, ez pedig múlt idő. Az egész regény múlt időben van. Hát van, aki azt mondja, hogy a belső monológnak a korai Európa irodalomban, már modern irodalomban, a legszebb példája a Molly monológia, gyönyörű. A Molly monológia, mások meg azt mondják, hogy na hát az olyan nem igazi belső monológ, mert nem jelen idejű, hanem visszaemlékezésszerű múlt idejű. A Dorit Cohn. Van egy olyan négy, öt kötet, Tomka Beáta szerkesztette, piros papírkötésű könyv, hogy irodalomelméletek 1, irodalom 2, 5. És annak a második kötetében van a Dorit Cohnnak egy nagyszerű tanulmánya a prózapoétikáról. Nagyon jó, azt olvassák el. És abban van sok szó a belső monológról, amit egyébként egy francia író talált ki, és egy könyvet is írt róla rögtön, nem csak regényben, megírt a Dujardin, de ezt nem kell tudni. Tehát a belső monológ is, aztán utána ez hatással van az európai irodalomra, és próbálják ezt utánozni, és azért, hát azért Ulisszesz, mert egyrészt a fejezetek címei, azok mind a görög mitológiából valók, másodszor pedig ott akkor rögtön 22 körül egy akkor még nagyon híres, sajnos már elfelejtett, nagyon jó francia költő ír egy tanulmányt róla, a Valéry Larbaud, és az azt mondja, hogy ez azért Ulisszesz a címe, mert ahogy a Homérosz a korabeli világot össze akarta foglalni, hát ugye a mitosznak az a lényege, hogy egy teljes világképet ad, minden begyömöszöl, amit tudunk, hát ugyanígy a mai világnak egy ilyen összvilágképe mindent belegyömöszöl, amit tudunk a regénybe az Ulisszesz. Egy Gabler nevű német filológus megcsinálta az Ulisszesznek a kritikai kiadását. Ugye a kritikai kiadás azt jelenti, hogy a változatokat meg kell nézni, hogy mit csinált. Hát ugye, hogyha elmennek a Nemzeti Múzeumba valami, és egy Vörösmarty kéziratot megnéznek, hogy ott egy szót áthúzott a Vörösmarty, fölírt egy szót, azt is áthúztam, megint fölírtad, hogy néz ki egy ilyen lap. Most akkor mit csináljon a kritikai kiadás, most végül is ugye mit vegyen, és most van egy olyan kritik zsenetik, egy olyan kritikai kiadás fajta, hogy hát mindegyik. Mindegyik igazi, nem tudjuk eldönteni, és mindegyiket oda kell írni, és úgy oda kell írni, és nem tudom, hogy micsoda átmegy. Ezen lehet vitatkozni. De egy Gábel csinált egy ilyen kritikai kiadást, és van egy olyan jelenet, hogy a Dedalus bemegy egy kocsmába, és ott ülnek az asztaloknál, akik söröznek, viszkésznek, mit tudom, hogy micsodát, keressék meg a jelenetet, és közben valamit rágnak. Ugye csú. A rágógumi is, a csú. És most a Gábler rájött arra, hogy a csúszót áthúzta, az egyik változó, áthúzta a Joyce, és azt írta, hogy csú-csú, kétszer a csú. És a Szent Kuti, aki ezt nem ismerhette, mert már lefordította, meg meghalt, mire a Gábler előjött fel a kritikai kiadással, úgy fordítja a magyarba, hogy rágogatnak. Hát valami zsenialitás. Hogy rájött a gyakorításra. Amit az angolban nincs gyakorító, nem tud, csak azt tudja mondani, hogy csúcsú, kétszer mondja, csak hogy gyakorít. Mi tudunk. Rájött, ilyen zseniális a fordítása. Nálunk mindig szídják a fordításokat, a Szegedi Masszák barátom, meg minden fordítás rossz, meg nem tudom, könnyűbbet persze minden fordításban lehet, az ember megnézi, hogy ez mégse azt jelenti, hogy nem tudom, de a zsenialitásra is rá kell jönni, hogy a Szent Kuti milyen zseniálisan fordítja. Nyugodtan elolvashatják magyarul. De a Mollit olvassák egyszer el angolul, mert az gyönyörű. Én akkor értettem meg az egész Ulisszeszt, amikor egyszer évtizedekkel ezelőtt filmen láttam Londonba, és ott a Molly elmondja a szöveget, vagy legalább 50 oldalt nem tud elmondani, de abból egy jó pár oldalt elmond az angol színésznő angolul, és én akkor értettem meg, ezt nem úgy kell olvasni az egész Ulisszesz, mint egy regényt. Ha
Zola felől, vagy nem tudom én, Balzac felől olvasom, vagy Jókai felől, hát akkor nem megy. Ez vers. Ez tulajdonképpen egy csodálatos, szépen megírt prózavers ekkora. És a Molly monológia az líra. Gyönyörű. És ahhoz angolul kell olvasni, hogy kijöjjön a nyelvnek az a szépsége, amire a Joyce képes volt. Hát a másik, akiről én itt beszélnék, az a Virginia Woolf, de a jövő órán ez mégiscsak folytatom. Van egy olyan könyv, gyerekek, ezt minden évben elmondom a hallgatóimnak. Erich Auerbach, Mimezis. Ez valamikor megjelent magyarul, én nem tudom mikor, talán a 70-es években egyszer. Én ennél jobb elemző könyvet, ami a prózát összefoglalja, vagy az irodalmat összefoglalja a görögöktől egészen a Prustig, nem olvastam. Ezt tulajdonképpen minden évben ki kéne adni, hogy éppen akkor fiatalok megvehessék, elolvassassák, szenzációs. Ez egy német szellemtörténész volt, aki hogy-hogy nem elment a nácik elől Törökországba, és valahol, mit tudom én, Ankarába írta ezt a könyvet a háború alatt, ahol nem is volt a könyvek a kezeügyében, mert miért lettek oda meg az európai regények ott a török könyvtárban, nem tudom, de ott megírta ezt a könyvet, ami elkezdődik valami, nem tudom, mi Homéroszal is befejeződik a Prusztal, és mindegyikből idéz, egy oldalt, másfél oldalt idéz belőle, és utána magyarázza. Én ilyen jó szöveg magyarázatot, ilyen világosat, ilyen okosat nem olvastam. Ezt mindenkinek el kéne olvasni, csak azt tudom mondani, vegyék ki a könyvtárba, ezt ne lopják el, hanem szerokszálják le. Hát azért ne lopják el, hogy más is hozzáférjen. De le kéne szerokszálni, és otthon meg kéne lenni, utána beköttetni. Mert szenzációs. Akármire kíváncsiak, a középkorra, vagy a legmodernebb, nagyon jó. És ő ír a Virginia Woolfról, a To the Lighthouse, a világító torony az a címe. De ott tényleg nem jó a fordítás, mert kell a to, hogy hozzászhöz. Mert arról szól a legény, hogy egy kiváló londoni professzor családja a Hebridákon nyaral, minden évben ott nyaralnak, kivesznek egy nagy villát, és ott nyaralnak, és nem tudom, hány gyerekük van, és a feleség, de hát a papa az még dolgozik Londonban, és most éppen nincs ott, és ott van a mama a gyerekekkel, és azt tervezik, hogy kimennek a világító toronyhoz, mert ismerik a világító torony toronyőrét, és ismerik a kisfiát, és hát akarnak vinni valami ajándékot, és ezért a mama arra gondol, hogy egy zoknit, egy harisnyát köt a kisgyereknek. És ezért odahívja a kisfiát, és mondja neki, hogy gyere ide, mutasd meg, hogy mekkora vagy, és centiméterrel leméri, és köt. És olyan sokkal több nem történik, nincs elmesélhető cselekménye, mert az van, hogy közben asszociál, közben gondolkodik, hát nem a harisnya kötésen, az csak leméri, hogy mit tudom én, hány centi. Aztán arról szól, hogy persze ki akarnak menni, de most esik az eső, most fúj a szél, most hideg van, most túl meleg van. Végül nem tudnak kimenni. Nem mennek ki. És aztán megyünk az első világháborúba, és aztán ez az egész világ meg fog szűnni. De van egy jelenet benne, amit nem tudok, gyerekek, elfelejteni. Ennél nem írtak igazabbat és szebbet. Megjön a papa is, és akkor ülnek egy ilyen vacsorán az asztalnál, a sok gyerek, de nem két gyerek, három gyerek van, nem tudom, nézzék meg. Öt gyerek. És akkor ott vacsoráznak, és hát ugye még a nyaralóba is emeletes az angol ház, azt tudják, hogy olyan ház nincs, hogy ne lengessen egy falépcsőn fölmenni, az nem angol. Az kontinentális. És akkor a mama valamiért fölmegy, és a lépcsőfordulóba visszanéz, és ott van a családja, és akkor boldog. És azt mondja Virginia Woolf, hogy jó dolog, ha egyszer az életben van egy ilyen másodpercetek, hogy tényleg felszabadultam, boldogok vagytok. Azért érdemes élni. Úgy, hogy boldog, meg jó dolog, nincs. Hát az nincs. De esetleg adódik egy másodperc. Gyönyörű. esetleg adódik egy másodperc, azért az egy másodpercért érdemes volt megszületni, élni, mert az valami egész fantasztikus. És aztán a vacsora után jön az, hogy aztán hazamennek, kitör a háború, többet nem mennek oda, megváltozik az egész világ, és megváltozik minden. De az a jelenet, amit az Auerbach eleme, ez az csak az, hogy oda hívja, leméri, de hát az is vagy nem tudom én 20 oldal, és közben asszociál erre, arra, amarra, és ez a modern regény, ahol ha ez nem is belső monológ, de teljesen asszociatív, és semmi nem történik a regényben, úgy elmesélhető ilyen isztoár, tényleg nincs annyi van, mint most én elmondtam maguknak, de lehet, hogy már ez is én hozzátoltottam valamit, mert még ennyi sincs benne. Csak az van benne, ami a szereplők tudatában létezik. Tehát ennyiben ilyen huszerliánus, hogy csak a tudatunk létezik. Hát nincs érzékelés, nincs érzelem, nincs lélek. Csak a tudatom, ami a szereplők tudatában van, de az benne van, hogy közben mire gondol, hogy mi van a tudatában. A legnagyobb regények közt van az én emlékezetemben ez a Virginia Woolf regény, és ebben benne van a modern regények, ez a teljes átalakulása, hogy nem egyetlen szubjektum asszociálásait rögzíti, hanem több szereplőjét, hogy teljesen fölborítja a mondathosszúság és a valóságos idő kapcsolatát, mert rettenetesen hosszan leírja azt a, nem tudom én, 2 másodpercig tartó dolgot, hogy méri le a oda teszi a centimétert, meg a bokájára is leméri. Hát ez 2 másodperc. De az ott 20 oldal. Ezt izokróniának hívják. Ez sok személyű, szintetikus ábrázolás. Ugye az izokrónia, anizokrónia, ami utána jön az európai regényben mindig. Ezek a belső történések, az agynak a gondolatmenete elszakad a külső dolgoktól, mert úgy gondolnánk, hogy az asszociáció az mindig valami külső dologra asszociál. Eszembe jut az Annyuska unokám egyik pulóvere. Nem tárgyi dolgokról van az asszociáció, hanem az asszociációról van az asszociáció. Tehát a külső események azok teljesen zárójelbe kerülnek és érdektelenné válnak. A külső események elvesztik a meghatározó jellegüket. Hát nálunk majd Tandori évtizedekkel később ír ilyesmi prózát. Hát gyerekek, lejárt, nagyon sokat akartam, de azért Proustról fogok mesélni a következő órán, mert az borzasztó fontos. Most jelent meg az utolsó kötet, most teljes a Proust. Hát a híres könyvtár jelenetet most végre elolvashatják magyarul. De aki csak egy kicsit tud franciául, olvasson egy néhány, legalább egy oldalt egyszer olvassanak el franciául a Proustból, mert egész más, mint a Gyergyai meg az újabb fordítás. A magyar fordítás úgy ellirizálja egy kicsit. A francia sokkal racionálisabb.
Elhangzott Rádióegyetem. A szimbolizmustól az avantgárdig. Kenyeres Zoltán, Történelmi áttekintés. Az ELTE BTK-n 2009. november 19-én elhangzott előadás felvétele. A hangfelvételt készítette Baksa Máté, vágta Kenyeres Balázs.